Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbi tartja elmélkedése.
Üdvözlégy, királyné, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának szám kivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva síralom völgyéből. Fordíts ránk te át szószólónk irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Máriát dicsérni hívek, jöjjetek! Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Elkereszténytelenedett társadalomban élünk. Jelenlétünk ebben a társadalomban csak akkor hiteles, ha összetudjuk egyeztetni az alkalmazkodást a szellemi meg nem alkuvással. Jézus Názáretben honfitársa iránti szeretete ellenére nem tudott velük teljesen azonosulni, és nem tudta nekik sem megmondani, se velük megértetni azt a titkot, amelyet magában hordott. Van tehát a názáreti Jézusban meg nem alkuvás és magányosság, melyet szemlélnünk kell, mert itt új szellemi következményekkel találkozunk. Bizonyos esetekben ez csak a hallgatás és tartózkodás volt, máskor a különbség jobban kifejezésre jutott. Minden feltevés szerint Jézus kénytelen volt sok mindent magába tartani, még nem jött el az én órám. Láthatjuk, hogy Jézus jelenléte a honfitársai között semmiképpen sem volt teljesen azonosulás és mentes a konfliktusoktól. Még Mária és József sem értették meg magatartását és szavait, amikor megtalálták a jeruzsálemi templomba. Családja később meglehetősen nyugtalan volt miatta, és még testvérei sem hitták benne, olvassuk az evangéliumban. Átelmélkedhetjük Krisztus szavát, amit honfitársainak mondott: ti innen alulról valók vagytok, én felülről vagyok. Jézus bizonyára szenvedett az értetlenségtől, amelyben élt, szenvedett a magánytól is. Elszélettek, mindenki az otthonában, engem pedig magamra hagytok, de én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van, olvassuk Szent Jánosnál. Még a názáreti korszak alatt is bizonyos fokig elszigetelt maradt az általa annyira szeretett emberek között, mert senki sem volt hozzá hasonló. Így mi sem tudunk mindig egyetérteni, mi sem tehetünk mindig úgy, mint mindenki. Ez a mi keresztény küldetésünk része. Bennünket nem irányíthat a többiek reagálása. Nekünk azt kell mindig számba vennünk, de mégis mindig szabadnak, teljesen szabadnak kell maradnunk. Lehet, hogy szenvedünk az értetlenségtől, lehet, hogy magányosnak, sőt, elszigeteltnek érezzük magunkat, de nem leszünk egyedül, Krisztus mindig velünk van. A názáreti jelenlét az emberek között szeretetben, de Isten előtti jelenlét is. Sőt, elsősorban Isten előtti jelenlét. 30 esztendei csendesség és rejtett élet minden különösebb ragyogás nélkül egyedül a leghétköznapibb tevékenységek sugárzatában, ez egyben 30 imádságos esztendő szemtől szembe Istennel. És az emberek megváltójának ima igénye még ezzel nincs kielégítve. Názáret után és apostoli működésének megkezdése előtt Jézus még 40 napot tölt a pusztában egyedül Istennel. Ha mi keresztényé akarjuk tenni országunkat, sok időt kell az imának szentelnünk. Magyarországot az imádkozó emberek fogják megváltoztatni és megtéríteni. Soha nem szabad Isten jelenlétét elhagyni. Egyedül Isten képes behatolni az ember mélységeibe, hogy akaratát jóra fordítsa. A szabad akarat sérelme nélkül. Elméletileg mindenki megérti az ima szükségességét az apostoli munka eredményességéhez. Tudjuk, hogy Jézus sok időt, sőt egész éjszakákat szentelt az imának. De hogy megértsük, hogy egyedül Isten tud eredményt elérni, szembe kellett kerülnünk a materializmus és az antiklerikalizmus falával. Sohasem imádkozhatunk eleget. Még Názáret 30 esztendeje sem elegendő. Szükség van még a pusztai 40 napra, és még sok más imára a továbbiakban. Csak akkor állíthatjuk egy életről, hogy hívebb mintázza Jézus Názáret életét, ha sok időt biztosít az imának. És még ez sem elegendő. Kellenek, hogy kizökkenjünk normális körülményeinkből, hogy keressük még bensőségesebben az Istent. Ilyenek az imacsoportok, rózsafüzértársulat, zarándoklatok, és folytathatnám a lelki gyakorlatokkal, mozgalmakkal, sőt a lelki hivatásokkal is. Nem mintha mindenkinek mindezeket meg kellene tennie, hisz a karizmák különbözők. De ezek a keresztény gyakorlatok mégis a megtérés nagyon fontos eszközei lehetnek, mint ahogy Jézus is szükségesnek tartotta a 40 napi pusztai tartózkodást. Már csak az lehet proféta népe körébe, aki maga is megtapasztalta az élő Istent. Krisztus nem csak az imában ad példát Názáretbe, hanem a munkában is. Jézus názáreti munkájáról nem szól semmit a Szentírás, és a prédikációban is ritkán lehet ezekről hallani. Pedig hálás, ha ellenőrizhetetlen téma is. Ha keveset is tudunk Jézus názáreti életéről, azt mondhatom róla, hogy Jézus dolgozott. Mert úgy akart élni, mint honfitársai. Nos, ez a válasz nem kielégítő. Valójában egy sajátos lelki-szellemi követelmény van Jézus názáreti munkájában. Álljunk meg egy percre, és nézzük Jézus kétkezi munkáját. Először is jegyezzük meg, hogy ez a munka komolyan végzett munka volt. Ez nem volt játék, nem volt dilettáns munka, sem szórakozás, sem időtöltésből végzett munka. Igazi, hosszan tartó, kemény, kenyérkereső munka volt. Krisztus, aki a Mester és Úr, az Isten igéje, aki által minden teremtve lett, így akar dolgozni. Krisztus két kezével akar dolgozni, kezét értelmének szolgálatába akarta állítani, hogy beteljesítse Isten művét. Ha ez igaz, akkor a kézi munkának óriási a méltósága. Akkor a kézi munka, a fizikai munka nem kegyvesztettség, hanem igazán nagyság. Valami nagy dolognak kell lenni a munkának, mikor Isten az egész világot pár legyen szavával teremtette, és még nélkülük is újra teremthetné, mégis azt akart, hogy az emberek is adjanak hozzá valamit munkájukkal. Sok virágot töv is vesz körül, Isten művei sem növekszenek nélkülük. Az áldozat nagyságától szokott függeni a vállalkozás terjedelme, különösen, ha a vállalkozások Isten művei. Épp azért ne félj tehát, ha sokat kérnek tőled. Ilyenkor arra hívnak meg, hogy növekedj a hitben, a szeretetben. Amikor Jézus megkezdi apostoli tevékenységét, elhagyja a kétkezi munkát, és azt kéri apostolaitól, hogy hagyják el hálóikat és a vámszedő asztalt. de mindenkor igaz maradt, hogy Jézus 30 esztendős koráig két kezével dolgozott. Nézzük most a módot, hogy a Jézus dolgozott. Ő Isten fia. Ő úgy dolgozott, mint az atya. Amikor az atya valamit alkotott, megszemlélte azt, és látta Isten, hogy jó, amit alkotott, olvassuk a Szentírás első könyvébe. Szerettem volna látni olyan munkát, amit Jézus készített. Biztosan szép munka volt. Abban az időben kétség kívül nem álltak rendelkezésre sem olyan anyagok, sem olyan szerszámok, mint ma, nem is voltak gépek. De amennyire az akkor lehetséges volt, az szép és jó munka volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy a megrendelők mindig meg voltak elégedve. Ez más kérdés. Nem ez a lényeg. Ha valaki Isten fia, szép munkát kell végeznie, olyan munkát, amelyet felajánlhat atyának, amelyben az atya kedvét leli. Mikor Isten látja, hogy jó. Nézzük, hogyan ajánlotta fel Jézus munkáját az atyának. Biztos, hogy a munka megelőzte a bűnt, és természeténél fogva nem a szenvedés hordozója, de a bűn által lett egyszerre büntetésé és a jóvátétel eszközévé. Krisztus a világba lépve, ami megmentésünkre felajánlotta magát atyának. Ezért mondtam, amikor a világba jött, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Akkor azt mondtam, íme eljövök, a könyvtekásban megvan írva rólam, hogy megteszem Istenem a te akaratodat. Először azt mondjam, áldozatot és ajándékot, az égő sengesztelő áldozatokat nem akartad, nem tetszett neked. Amelyeket a törvény szerint bemutattak, az túl kevés volt. Most ettől az első felajánlástól kezdve, amelyet Krisztus egyszer és mindenkorra tett, mindaz, amit cselekedett, megváltó értékkel bír, és belekapcsolódott a Kálvária áldozatához. Így Jézus názáreti munkájával is megváltói művet alkotott. Jézus ács munkás ember volt. Az anyagot munkálta meg, mielőtt a lélek munkásává lett volna. Mint minden kézműves, ezt az anyagot, a durva fát használható eszközé alakította át. Mestersége megtanította rá, hogy életünknek akkor van igazában értelme, ha a holt haszontalan dolgokat élő és hasznos eszközökké tudjuk átalakítani. Nap mint nap után megtapasztalhatta, hogy a leghitványabb fadarab is, ha megfaragják és kidolgozzák, értékes és hasznos segítője lesz az embernek. Aki az embert akarja megváltani, annak át kell az embert alakítania. Ahogy az olajfa görcsös durva törzséből bölcsőt vagy családi ágyat lehet faragni, ugyanúgy a kapzsi pénzváltót és az utak melletti züllött bérmenyecskét, az utcanőt is Isten gyermekévé lehet formálni. Amilyen mértékben részt tudunk venni a testi munkában, olyan mértékben felfedezzük annak nagyságát. Lelki értéket hord magában, ha hittel végezzük. Akkor a munka nem tűnik többé szolgainak, hanem a szentség követelményévé válik számunkra Jézus Krisztusban. Tudjuk, hogy a fizikai munka által nem csak megosztjuk a munkásvilág életmódját, hanem közösségre lépünk az Isten fiával, aki kétkezi munkát akart végezni, és akivel felajánlhatjuk munkánkat testvéreink megváltására. Manapság majdnem csak szellemi munka létezik, és a fiatalság már akkor is elfáradt, a másokat dolgozni lát. De a gyereket manapság is rá kell nevelni a testi munkára. Nem csak azért, hogy a gyerek életre való legyen, hanem hogy megtanulják és megbecsüljék az ember Jézusnak 30 munkaévét. Jézus 30 esztendőt töltött Názáretben, mint várakozás és elégkészület a nyilvános működésére. Életének 33 évéből 30-at. Ezt a végtelenségig ismétlem. A statisztikai termékenység és hatékonyság korát éljük. Jézus Názáretben apostoli szempontból 30 éven át semmi említésre méltót nem művelt. Voltak esetek, magatartások, de semmilyen cselekedet. Nem történt semmi. Jézus azt mondta, mi közünk ehhez, asszony, még nem jött el az én órám, még nem jött el az ő órája. Nem csak, hogy 30 évet nem tett semmit, de 30 esztendő után honfitársai készületlenebbek fogadására, mint mások. Bizony, mondom nektek, sehol sincs a profétának kevesebb becsülete, mint saját hazájába. Az evangélium ezen szakasza sajátos értelmet nyer, ha valaki már esetleg éveket töltött egy elkereszténytelenedett lakótelepen, és azt kérdezi magától, mire való mindaz, amit cselekedtem. Vagy ha valaki évtizedeken át imádkozik fia megtérésért, és nem lát semmi eredményt, akkor megérti, hogy be kell hatolni Názáret misztériumába, különben végzetesen elcsüggad. Názáret a várakozás misztériuma. Názáretben nem kell sietni, ki kell várni Isten óráját. Mint hogy később Péter apostol is panaszkodott, Mester, egész éjszaka fáradoztunk és semmit sem fogtunk. De azért helytált, a te szavadra kivetem a hálót. Názáretben nem a cselekvés területén van a hatékonyság. Jézusnak Názáretben nem voltak sikerei. Ott csak előkészült. Názáretben csak az előkészület számít. Jézusnak ugyan nem volt szüksége lelki felkészülésre, de emberi fejlődésében fokról fokra akarta megszerezni, amire szüksége volt, hogy misszióját betöltse. Nekünk mindent meg kell tanulnunk. Senki sem lehet rögtönzés útján a nem keresztények apostola. A lelki felkészülés elsősorban lemondásból áll, az Úr eszközévé kell válnunk. Van emberi felkészülés is, és időt kell a felkészülésre szentelni, ki kell várni az Úr óráját.